Szép napot kívánok mindenkinek, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és a szerkesztőm Kovács Klári nevében is köszöntöm a hallgatókat. Ez itt ugye az Eredet, és mindig van egy vendégem. Ma Tóth Zsoltot, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának tudományos segédmunkatársát köszönthetem itt nálunk a stúdióba. Köszöntöm.
Köszöntöm én is önt és a kedves hallgatókat is.
Témánk nem más, mint a világhírű magyar altaisták. De még mielőtt ebbe a témakörbe belekezdenénk, minden olyan vendéget, aki még nem járt nálunk, meg szoktunk kérdezni, hogy hogyan került a Magyarságkutató Intézettel kapcsolatba, mi is a szakterülete.
Hát a szűkebb szakterületem a mongolisztika, illetve a nyelvészet. Tulajdonképpen nem sokkal a MKI megalakulása után oda kerültem, amikor a mi kutatóközpontunk, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont 2019 végén alakult. Ott Pomozi Péter lett az igazgató, akinél az ELTE-n számos órát hallgattam, és ő hívott oda dolgozni, ismerve korábbi munkáimat, és a mi kutatási területem lényegében egybevág az intézet számos céljával, elsősorban a urál-altai összehasonlító nyelvészeti kutatásokkal foglalkozom, azon belül is főleg mondattannal.
Akkor innen is folytatnám a következő kérdésemet, hogy mivel foglalkozik az altaisztika tudománya? Mert nem biztos, hogy mindenki, aki hallja a hallgatók közül, azonnal tudja, hogy mi is ez.
Altaisztika a szűkebb értelemben az altai nyelvcsalád nyelveinek kutatásával foglalkozik. Ugye ebből adódik a következő kérdés, hogy mi az az altai nyelvcsalád. Ugye ráadásul ez egyik azon nyelvcsaládoknak, amelyeknek a léte nagyon vitatott. Nincs egyetértés a kutatók között, hogy mi tartozik ide. Klasszikus felfogás szerint általában ide sorolják a mongol nyelveket, a török nyelveket és a mandzsutunguz nyelveket, de egyesek bővítik a koreai nyelvvel, illetve a japán nyelvvel is. Aztán ugye, akik néhány figyelemfelkeltő nyelvész próbálja mindig bővíteni, például ajnuval vagy egyes paleoszibériai nyelvekkel, de ez még a kisebbik baj, hogy nem tudjuk pontosan eldönteni, hogy mi tartozik hozzá. Kicsit nagyobb, ha bajnak lehet nevezni, hogy magának az altaisztikának a legnagyobb alakja is sem értenek egyet abban, hogy mi fűzi össze ezeket a különböző nyelvcsoportokat. Néhányan azt úgy vélelmezik, hogy genetikus a kapcsolat, tehát hogy egy közös alapnyelvből váltak ki. Mások viszont azt mondják, hogy a szorosan, hosszú ideig tartó szoros kölcsönhatásokképpen váltak hasonlóvá. A mi szempontunkból talán az a legérdekesebb, hogy a magyar kutatók általában mit mondanak erről. Tehát, hogyha olyanok, akiknek számít a véleményem, mondjuk Németh Gyula és Sinor Dénes tartós kölcsönhatás hívei voltak, Ligeti Lajos pedig egy szintézis alkotva két csoport között úgy vélte, hogy a sokrétű tartós érintkezés alapuló későbbi egyezések, ezek eltakarhatták az esetleges közös altai alapnyelv nyomait. És magyar szempontból még igazán érdekes az is, hogy eredetileg az altai fogalomba a 19. század végén még beleértették a úgynevezett uráli nyelveket is, tehát a finnugor és a szamojéd nyelveket is, és a nyelvtudományban hosszas ideig ment a vita, hogy ennek van alapja, vagy nincs alapja. Például mind az urali, mind az altai nyelvekben egyik legtájékozottabb tudósa, Juha Janhunen azt mondja, hogy urali és az altai nyelvek között van valami ilyen szoros kapcsolat, aminek a lényegét egyelőre nem tudjuk megmondani.
Akkor egyáltalán nem könnyű kutatási terület.
Igen, de érdekes, hiszen számos vitát generál, és kiderülhet még akár az is, hogy az egyik ilyen fő vita téma, ami kissé mesterséges, ez a török-finnugor szembenállás, lehet, hogy nem is annyira éles, illetve majd mind Vámbérinél szóba kerül, lehet, hogy túl is lett dimenzionálva teljesen feleslegesen.
Ahogy a munkásságát tanulmányoztam, olvastam, egy hasonlóan kevésbé ismert és használt szó került a szemem elé, a turkológus, és mielőtt megkérdezném, hogy ki volt az első magyar turkológus, szeretném kérni, hogy mondjuk is el, hogy pontosan mit akar a turkológus.
a turkológus ez a török nyelvekkel, vagy szélesebb értelemmel, török irodalommal, néprajzzal, vagy esetleg a török történelemmel foglalkozó tudós.
És akkor, hogyha a magyarra kell interpretálni ezt a szót, akkor hogy képzeljük el, mikor foglalkozott és ki először Magyarországon ezzel a területtel?
Akit első magyar turkológusnak tekinthetünk, az Vámbéry Ármin, ki nem csak, hogy magyarként volt első turkológus, hanem például Dobrovics Mihály mondja, Radlofa és Böttingert a turkológia megalapítója volt tulajdonképpen. Sajnos a magyar közéletben nem annyira ismert, mint például Körösi Csoma Sándor, holott az ő élete legalább annyira regényes és olyan fordulatokkal teli. Ugye róla sok mindent el lehet mondani, abszolút a végletek embere volt, egy dunaszerdahelyi ortodox zsidó családba született, de református lett, és ráadásul szenvedélyes magyar, mondhatni vad nacionalistává vált, ami meghatározó volt ugye 1849-es élménye, amikor Pozsonyban látta ide-oda nyalkán vonulgató kozákokat, ráadásul más szempontból is nagy ellentétek jellemzik az életét. Ő úgy lett nemzetközi hírű tudós, egyetemi tanár, akadémikus, hogy tulajdonképpen a érettségit nem tette le. De hát tulajdonképpen ugye ez egy teljesen lényegtelen. Az ő célja a magyar nemzet és a magyar nyelv eredetének tisztázása volt. Még az elején, amikor altaisztikáról beszéltünk, nem említettük, hogy a kelet felé fordulás számos magyar tudósnak ez a motivációja, mert ugye 19. század második fejben különösen, akkor a korszellem is még inkább benne volt a keleti származás, és tulajdonképpen olyan hazafias kötelezettségnek tekintették, hogy kiderítsék pontosan, hogy a magyar nemzet és a magyar nyelv milyen kapcsolatokkal rendelkezik, onnan ered, milyen rokonsága van. Persze ebbe problémákat okozhat, hogy mondjuk a nemzet és a nyelv kapcsolatai kicsit eltérhetnek, kapcsolódnak egymáshoz, de most ez mellékvágány, végül is azt kéne megnéznünk, hogy miért volt akkor jelentős Vámbéry. Ugye neki, de ezt meg kell említeni, hogy őnek is ugye nem csak a származása miatt, egyébként is sok nehézséget kellett leküzdenie, betegsége miatt gyakorlatilag az egyik lába lebénult, hasonlóan számos későbbi utódjaként önképzés során már poliglott ember lett, úgy indult neki a terepmunkáknak 1851-ben adott módja, hogy eljusson Isztambulba, itt kamatoztatni tudta a rendkívüli nyelvtudását, különböző népek irodalmának ismeretét, és az, hogy rendkívül jó előadói képességekkel rendelkezett, így tulajdonképpen a török elit házainak kapui megnyíltak előtte. Itt először német-török szótárt hozott létre, 1860-ban már levelező tagja lett az akadémiának, ahol a török történeti irodalomról tartotta a székfoglalóját. Az akadémia támogatásával indulhatott el újabb keleti útjára, ami Perzsiába, majd magát dervisnek álcázva eljutatott olyan mesés közép-ázsiai városokba, ami európai utazók elől teljesen el volt zárva, sőt, ha valakiről kiderült volna, hogy európai kémkedés miatt gyakorlatilag azonnal ki is végezték volna. Ez mutatja, hogy Vámbéry mind a nyelvi, mind a különböző néprajzot megismerve, hogyan tudta magát eladni, mint egy dervis. Útjairól élménybeszámolót tartott könyveket írt, amit Angliába nagy érdeklődés fogadott. Kezdetben Magyarországon ez kevésbé volt így, de ugye magyar földrajztudományban is mutatja a jelentőségét, hogy ő volt 9 társával együtt a Magyar Földrajzi Társaság megalapítója és tiszteletbeli elnöke lett. Ferenc József 1865-ben fogadta kihallgatáson, és az egyetemre történő kinevezése alkalmából. Itt ugye meg kell jegyezni, hogy gyakorlatilag Ferenc Józseffel ekkor találkozott egyedül, miközben Vámbéry egyszerű zsidó családból származó ember a politika tudományban olyan sikereket ért el, hogy az angol kormány tisztviselők a perzsasag vagy második Abdulhamid szultán is kikérte tanácsait, tehát mondhatni, hogy ő volt akkor egy ilyen biztonságpolitikai szakértője, sőt a királynő meghívtak egy kétnapos látogatásra a Windsori kastélyban is, és Bámbérinek meggyőződése volt, hogy az ázsiai expanziós szándékokat jelezze, de nem vették komolyan.
Ki az, aki még rajta kívül nagy alakja ennek a tudományágnak?
Számos követője akadt. A következő, akit szintén mindenki elismer nemzetközi turkológiába, az Németh Gyula, és az ő megbecsülésére csak egy tény még említenék. Az altaisztikával foglalkozó legnagyobb tudományos honlap, a Monumenta Altaica, 19 személynek van külön personálja aloldala. Ezek közül az egyik Németh Gyula, a másik Ligeti Lajos, és ha még azt is figyelembe vesszük, hogy ez egy nagyrészt orosz tudósok által üzemeltetett honlap, és a 10-ből 10 olyan személy van, aki orosz vagy szovjet állampolgár volt, akkor tehát látjuk, hogy valójában az ő Németh Gyula a turkológiába, illetve Ligeti Lajos elsősorban a mongolisztikába milyen megbecsülésnek örvend. Németh Gyula ráadásul ugye Karcagon is született, tehát ami a nagykunság központja, így még erősebben élt benne egy török tudat, mint már írja, hogy 14 éves kora óta az a célja, hogy turkológiai eszközökkel járuljon hozzá a magyarság eredetének tisztázásához. Ő már szintén korán saját maga elkezdett komolyan a nyelvtanulással foglalkozni, 14 éves korában kezdett törökül tanulni, és olyan tudásra tett szert, hogy hatodikas gimnazista korában már bátorsága volt elindulni Isztambulba, hogy a török nyelvet a helyszínen tanulmányozza. Következő évben pedig már Kis-Ázsiába is elmerészkedett, majd a rákövetkező évben pedig már a Krimbe. Szülővárosában érettségített, utána az ötvös kollégiumba került, és az ELTE-n olyan tanárai voltak, mint ugye az előbb említett Vámbéri Ármin, de Goldziher Ignác, Gombot Zoltán, vagy Munkácsi Bernáti is tanította.
Mivel a műsoridőnk szalad, de mindenképpen szeretnék még egy-két kérdést föltenni. Gyorsan, hogyha nem gond, akkor tovább kérdeznék, hogy viszont olvastam Kunos Ignácról. Neki mi a jelentősége? Nehogy kihagyjuk.
Kunos Ignác szintén Vámbéri tanítvány volt, és mint írta, őt roppant zavarta, hogy Vámbéri óráin, ugye gyakorlatilag az Oszmán Birodalom mondjuk hivatalos nyelvét, tehát mondjuk úgy inkább az elit által beszélt oszmánlit tanította, amit teli volt perzsa, arab, jövevény szavakkal, sőt arab szerkezetekkel. Őt ez roppant zavarta, és úgy gondolta, hogy a nem perzsa és arab által megfertőzött hivatalos nyelvet, hanem a népi nyelvet kellene tanulmányoznia, valamint, hogy érdemes felhasználni a folklór szövegeket is. Szintén módja volt török területen és különböző területeken gyűjtenie, és először a török közönség értetlenként fogadta, hogy miért gyűjti fel a durva népnyelvi adatokat, viszont az ő munkájának köszönhető, hogy egyáltalán megkezdődött a török folklór szövegek gyűjtése, és olyan műfajok fennmaradtak, amely tanulmányozásával általában nem foglalkoztak, mint például a karagöz néven elhíresült árnyjáték, ami persze szöveges is, vagy az orta ujunu néven ismert népi színjátszás, de emellett számos népmesét, Nasreddin Hodzsa történetet felgyűjtött. A törökök annyira elismerték ezen tevékenységét végül, hogy 1925-ben és 1926-ban az isztambuli, illetve a Ankarai Egyetemen ugye ő tartott török nyelven előadásokat a török folkról, aminek az anyagai tasnájait fordításában török népköltés címen meg is jelentek.
Mivel tényleg már nagyon kevés időnk maradt, viszont mindenképpen szeretném, hogyha egy kicsit a nagy alakokon túl szót ejtenénk arról, hogy általánosságban mi mondható el a török és a magyar népnyelvi azonosságairól.
Ezek a világhírű turkológusok nem csak a nemzetközi tudomány számára érdekes dolgokkal foglalkozták, hanem természetszerűleg az egyik legfontosabb vizsgálódási körük az a török és a magyar nyelv összehasonlítása volt. Ez leginkább a jövevény szavak kutatásában nyilvánult meg. Általában nem csak a itt említettek, hanem rajtuk kívül még számos turkológus, de nem csak turkológus, például Ligeti, aki elsősorban mongolista volt, de tibetista, stb. Is, ő is sokat foglalkozott a magyar török nyelv hasonlítása. Összegzésként azt állapíthatjuk meg, hogy a véleményük szerint a török nyelv nem áll közvetlen genetikai kapcsolatban a magyar nyelvvel, azaz nem egy közös alapnyelv leszármazottai, de a magyar nyelvet a különböző időben lényeges török behatások érték, amelyek közül egy csuvasos típusú nyelv, minden valószínűséggel a volgai bolgár hatása a legjelentősebb. Ezen behatások ellenére azonban magyart nem tekinthetjük keveréknyelvnek, megőrizte eredeti finnugor jellegét. Török hatások elsősorban a szókincsben jelennek meg. Magyar szókészletbe szervesen beépült néhány száz török szó, amelyek egy része kifejezetten műveltségi szó.
Tud esetleg példát mondani?
Például színnevek, kék, sárga, gabonanevek, árpa, búza, alma, vagy állatnevek, bika, ökör.
Akkor ezek akkoriban legalábbis biztosan általános hétköznapi szóhasználatok során előkerültek ezek a szavak, igaz?
Igen.
Sajnos elrohant a műsoridőnk, pedig még lehetett volna tovább fejteni, sajnos nem mindenkire jutott elegendő idő, hogy kirészletezzük a munkásságát, de nagyon szépen köszönöm Tóth Zsoltnak, a Magyarság Kutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának tudományos segédmunkatársának, hogy eljött hozzánk, és egy kicsit beleshettünk az altaisták, hát mondjuk úgy, hogy munkásságába. Köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.
Tartsanak velünk legközelebb is egy hét múlva, és ne felejtsék el a hallgatók, hogy YouTube csatornánkon mindegyik rész visszahallgatható, a Spirit FM hírek csatornát keressék. Viszont hallásra!